akkor a mai témánkba belefognánk. Tehát látjuk itt a meghirdetett szórólapunkon a Jézus és mi sorozatunknak ez a 7. előadása, és Jézus felhívásairól szeretnék beszélni. A címünk ez, hogy Jézus felhívásai és a biztosíték. A cím mondjuk azért hangzik így, mert felhívással lehet élni, és embereket fel lehet szólítani különböző dolgokra, de mi a biztosíték, hogy megtörténik az életükben az, amire felszólítjuk őket? Ha megtesznek valamit, mi a biztosíték, hogy ennek következménye és eredménye lesz? Hatalmas nagy kérdéskör ez, mert ugye tudjuk jól, hogy az egész Biblia tele van felszólításokkal. Tehát a Biblia azért egy tényközlő, történeti elbeszéléseket közlő iragyűjtemény, de a proféták is, Jézus Krisztus is nagyon sok felszólítással élt. Akik ide eljárnak ezekre a kis Biblia köri alkalmakra, tudhatják, hogy én is például a 37. Zsoltár 27. versét milyen sokszor szoktam idézni, a Biblia egyik legnagyobb felszólítása. Talán nem tudom, hogy tudják-e többen már ezt kívülről, hogy kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Na most ugye ebben egy mondatban benne van az egész életünk, hogy kerüld a rosszat, tehát mondjuk ez az első lépés, hogy az ember ne alkudjon meg a hamis, a felemás, a rossz dolgokkal. A második, hogy törekedjék az ember tényleg a rossz elkerülése mellett a jónak a véghezvitelére. És ezután, a két felhívás után ott van egy ígéret, ott van egy biztosíték. Ugye, mert nagyon sok ember a maga lelkiismerete szerint is mondja ezt magának, hogy hát én szeretném kerülni a rosszat, szeretnék jót tenni, na de hát mi eredménye lesz ennek? Mi eredménye lesz ennek? Hát azok az emberek érvényesülnek, akik jót tesznek, hát korán sem. És nagyon sok ember ezért is nem tart ki következetesen a jó cselekvése mellett, mert ahogy a Malakiás könyve 3. fejezetében olvashatjuk, sokszor az emberek tanakodnak, hogy mi értelme van jónak lenni. Amikor a világ nem a jóknak kedvez, hanem azoknak, akik hát különböző kétes és rossz eszközökkel akarják elérni a céljaikat. De itt ebben a 37. Zsoltár 27. versében is ott van a biztosíték, hogy ezt Isten mondja, hogy akkor megmaradsz mindörökké. Ez egy óriási biztosíték, nem? Hogyha az Isten ilyet mond, hogy ő erőt ad ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a rosszat, ahhoz is erőt ad ő maga, hogy a jót tudjuk cselekedni, de még arról is biztosít a jó Isten, hogy ennek következménye lesz. Ennek olyan következménye lesz, hogy azok fognak megmaradni, azok öröklik majd ezt a földet, és azok jutnak el az örök életre, akik ezeknek a felhívásoknak engedelmeskednek, és ez egy óriási biztosíték, hogy akkor megmaradsz mindörökké. Most persze ilyen biztosítékot egyedül az Isten tud adni. Hogy örök élet, meg föltámadás, meg örökké valóság, tehát ilyesmire nézve senki ember nincs abban a helyzetben, hogy ilyet ígérhessen egy másik embernek. Isten azonban ezt meg tudja ígérni, hogy ő biztosítani fogja azok számára az örök életet, akik ilyen erkölcsi úton járnak. Tehát ez egy óriási biztosíték, és azt gondolom, hogy az életben nagyon sokat jelentő biztosíték, mert nagyon sokszor, amikor elcsüggedünk, amikor az élet hétköznapjaiban a harc és a küzdelem dúl, akkor jó ilyenekre gondolni, hogy ne csüggedjünk el, ne keseredjünk el, mert ezt maga az Isten mondja, hogy ha kitartunk ezen az úton, akkor megmaradunk mindörökké. Na most Jézus Krisztus is, amikor felszólításokat közölt a földi életében, amikor embereket kérlelt és felszólított, akkor hasonló ígéreteket és hasonló biztosítékokat épített bele ezekbe a felszólításokba. Például, hogy rögtön még a bevezetésben nagyon híres jézusi felszólításokat, felhívásokat idézzek. Ugye Jézustól megörökített két evangélista két nagy felszólítást. Az egyik Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől, a másik pedig János evangélium a 6. fejezet 37. versében olvasható. Az egyik így hangzik, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. Ugye mindannyian ismerjük talán, hogy ez egy nagyon nagy felszólítás, hogy van út az Istenhez, van út Jézus Krisztushoz, jöjjetek hozzám mindnyájan, óriási felszólítás. Tehát, hogy mindenkit kér, mindenkit, nincs megkülönböztetés, mindenkinek szól Jézus szava, jöjjetek hozzám mindnyájan. Nyilvánvaló, hogy Istenhez menni az nem annyira fizikai dolog, hanem egy lelki irányulás, hogy érdekeljen bennünket Isten szava és Krisztus igéje, és hogy jöjjetek hozzám, ezt ma így mondanánk, hogy az megy az Istenhez, aki tényleg vágyakozó szívvel a Bibliát elővesz, és elkezdi olvasni, elkezdi kutatni. Na de ezután, a felhívás után ott van rögtön egy hatalmas ígéret, hogy mire számíthat az, aki ezt megcselekszi. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Tehát ez egy óriási ígéret, egy óriási biztosíték, hogy már is azt mondja Jézus, hogy itt a földi életben fogható következménye lesz annak, hogy ha valaki elkezd foglalkozni Isten dolgaival, elkezd foglalkozni a Bibliával, elkezdik komolyan venni Jézusnak az életét, a példaadását, mert hogyha ezzel foglalkozunk, akkor nem leszünk zaklatottak, nem leszünk nyugtalanok, tehát itt van az ígéret, hogy megnyugosztlak titeket. Egy hatalmas, ugyancsak ehhez hasonló másik felszólítás és ígérete Jézusnak, ez a János 6.37, hogy aki én hozzám jön, az semmiképp ki nem vetem. Ugye ebben az egy mondatban ott van a felszólítás is, hogy jöjjetek hozzám, tehát mint az előzőben, és ott van az ígéret is, hogy mint az előzőben mondja, hogy megnyugosztlak titeket, itt meg azt mondja, hogy semmiképp ki nem vetem, tehát aki Jézus Krisztushoz fordul, az mindig figyelemben fog részesülni. Jézus Krisztus nem azért jött erre a világra, hogy az embereket eltaszítsa, hanem azért, hogy vonzza, és Jézus Krisztus ma is élő, létező isteni személy, aki mindenkit vár, és olyan állapotban, amilyenben vagyunk, gyengén, fáradtan, bűnöktől terhelten, sokszor a magunk szemében sem állunk meg, mert olyan rossz az állapotunk, de éppen erre mondja Jézus, hogy amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor csengjen újra a fülünkbe ez a kijelentése, hogy aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Na most Jézusnak ezek a hatalmas nagy felhívásai, amelyekben mondom, mindig ott van a biztosíték, hogy ennek, ha valaki ezt megcselekszi, mindig nagyon gyors eredményre, következményre számíthat. Ezeket a felhívásokat a négy evangéliumból össze lehet gyűjteni, és egy bizonyos logikai sorrendbe lehet helyezni. Most én kiválasztok 5 jézusi felhívást, ezt próbálom egy kicsit logikai sorrendbe helyezni, hogy azt szeretném megmutatni, hogy ezekben a felhívásokban nem agitáció van, nem valami erőltetett és emberi kényszerítés van, hogy valaki legyen hívő vagy vallásos ember, hanem ezekben a felhívásokban roppant mély gondolatiság van, elkötelezettség az ember megsegítésére, és minden felhívás tájékán ott találjuk ezeket a biztosítékokat, hogy aki ezeket komolyan veszi, aki elindul ezen az úton, annak az élete megváltozik, és nagyon gyors eredményekre számíthat. Logikai rendben én az első helyre mindig azt a felhívását szoktam állítani Jézusnak, amit Márk evangéliuma első fejezetében olvashatunk. Márk az az evangélista, aki az egész evangéliuma hangütésévé teszi ezt a jézusi felhívást, amit talán nagyon sokan ismerünk, nem is kell, hogy fellapozzuk az igehelyet, hogy Jézusnak a legnagyobb felhívása, hogy a megtérésre való felhívás. Tehát térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak. Tehát ezt Keresztelő János is hirdette, de nyomában Jézus Krisztus is így lépett fel. Minden evangélium beszél ezekről a felhívásokról, de mondom, főleg Márk evangéliuma rögtön, ugye Márk evangéliuma semmit nem foglalkozik Jézus gyerekség történetével, ifjúkorával. Rögtön, hogy Jézus fellép, rögtön a legfontosabb üzenetével kezdődik ez az evangélium, és ez a megtérésre való felhívás. Mit is jelent ez a jézusi kijelentés, hogy megtérés? És ez a felhívás, hogy megtérésre hívja fel az embert. Térjetek meg, ugye talán az is sokszor elhangzott már itt, hogy ilyen nagyon fontos, alapvető bibliai részeknél nem árt az eredeti szöveget is megnézni, és ez az új szövetségben így hangzik, hogy metanoiete. A metanoiete, ez szó szerint ennyit jelent, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat. Tehát ugye a nous szó annyit jelent, hogy értelem, ész, gondolkozás, a meta az meg átfordítás, át előképző értelemben. A metanoiete az valami ennyit jelent röviden, hogy forduljon meg a gondolkodásotok. A gondolkodásotok más irányba forduljon. Tehát egy nagyon mély felhívás, ami az egész gondolkodásmódunk megváltozására hív fel, egy nagyon mélységes dologra, hogy az ember ne azzal foglalkozzék, amivel eddig foglalkozott, mással foglalkozzék, és az a más valaki, az át fogja alakítani az ember gondolkodását, akivel foglalkozunk, mindig az alakítja át a szemlélet világunkat. Tehát ez egy nagyon nagy törvény, amit a Bibliából megtanulhatunk, hogy a gondolkodásmódunk mindig afelé megy, amivel foglalkozunk. Tehát ugye ez az, amit röviden így lehet összefoglalni, hogy amit szemlélünk, ahhoz válunk hasonlóvá. Nem mindegy, hogy kivel foglalkozunk, kinek a beszédével, mivel foglalkozunk, milyen kérdésekkel, ami leköt bennünket, amivel a legtöbbet foglalkozunk, ahhoz válunk észrevétlenül lépésről lépésre hasonlóvá. Ne magunkkal foglalkozzunk, ne is más emberek hibáival foglalkozzunk, hanem foglalkozzunk azzal az Istennel, aki azért hívott létre bennünket, hogy őt megismerve az ő kezéből megtanuljuk, hogy miért is éljünk, és mi is a helyes élet. A megtérésre való felhívás nem annyit jelent, hogy az embernek önmagát kell megtérítenie. Senki magát nem tudja megváltoztatni. Ugye ezt az egész Biblia tanítja, hogy az ember a saját maga erejéből nem tud más irányba rendeződni. Azt szoktuk mondani egy nagyon csattanós kijelentéssel, hogy senki magát megtéríteni nem tudja, legfeljebb azt tudjuk tenni, hogy nagyon sokat tehetünk a megtérésünkkel szemben, a megtérésünk megakadályozására. Így is lehetne ezt a jézusi felhívást kiegészíteni, hogy térjetek meg, hogy ne akadályozzátok meg, hogy valaki titeket megváltoztasson és megtérítsen, tudnék az Isten. A világon úgyis sok mindenki már a maga irányába hajlíthatta az életünket, akik hatottak ránk, de ezek nem igazi megoldások. Nekünk arra van szükségünk embereknek, hogy valóban megismerjük az alkotónkat, a teremtőnket, és visszanyerjük az Istenhez való hasonlatosságunkat, tehát hogy visszajussunk Isten közelébe, és az isteni gondolatok vezessék az életünket, az isteni gondolatok vegyék át a helyüket az életünkben. Ezt a megtérésre való felhívást Jézus az egész életében nagyon sokféleképpen árnyalta és kiegészítette. Például Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. versek szerint egy szemléletes hasonlattal, eléggé drasztikus hasonlattal is érzékeltette Jézus, amikor azt mondta, hogy a kősziklára kell esni annak az embernek, aki a kősziklán akar felépülni. Aki e kőre esik, szétzuzatik, akire ez a kő esik rá, szétmorzsolja, azt mondta Jézus egyik legrövidebb példázatában. Ugye ez is egy döbbenetes nagy felszólítás, hogy essünk a kősziklára, és zúzódjunk szét a kősziklán. Ha ezt nem tesszük, akkor a kőszikla fog ránk esni, és fog bennünket összemorzsolni. Nagyon megrendítő és olyan talányos megfogalmazás, nem első hallás, hogy ez mit is jelenthet. Jézus világossá teszi, hogy ez annyit jelent, hogy ismerjük meg őt, ugye a kőszikla mindig Krisztus jelképe a Bibliában, és a kősziklára építsük az életünket, de a kősziklára olyan szorosan kell építeni az életünket, hogy egy alapra ráfor a háznak a fala szerkezete, tehát rá kell esni a kősziklára, föl kell adnunk a magunk hőnző ényének a késztetéseit, és teljesen egyé kell válnunk az alappal, amire építeni akarjuk az életünket. Máshogy úgy árnyalta Jézus ezt, még inkább erőteljesebben, most nem szemléletileg, hanem fogalmilag élezte ki Jézust a kérdést. Máté evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk Jézusnak ezt a híres kijelentését, hogy aki elveszíti az életét, én érettem megtalálja azt, és aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ez is egy nagyon koppanós kijelentés, ugye, nagyon éles, határozott felhívás, hogy Jézus azt mondta, hogy aki elveszíti az életét, de ő érette, tehát itt nem egy értelmetlen elveszítésről van szó, nem egy ilyen önelveszítés, nem egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen felszívódik az ember valakiben vagy valamiben, nem erről van szó, hanem arról, hogy ha a kőszikla igazabb, mint én, akkor a kősziklára kell alapozni az életet. Ha engem igaznak láttok, akkor az életeteket az én életembe öltöztessétek be, és akkor találjátok meg az igazi éneteket, hogyha én tudom vezetni az életeteket. Ha viszont ragaszkodtok ahhoz, hogy magatok vezetitek az életeteket, akkor ennek a vége az lesz, hogy azt is elvesztitek, ami a legfontosabb nektek, tehát a tulajdon sorsotoknak az alakítása. Tehát Jézus ezt a megtérésre való felhívást nagyon sokféleképpen árnyalta, gazdagította, még talán egyet hadd említsek, ezekről különben már az elmúlt években egytől egyik külön-külön előadásokat is tartottunk, itt is a Benczúr utcában, a jogi karon is, például Jézusnak arról a híres felhívásáról, hogy aki fel nem veszi a keresztjét, Lukács evangélista még hozzáteszi, minden nap, az nem lehet az én tanítványom. Tehát így ez a keresztfelvétel, az nem annyit jelent, hogy valami súlyos, vagy valami fájdalmas dolgot, vagy a magunk nehézségeit kell hát hordoznunk talán hosszú ideig az életben, hanem a keresztfelvétel az mindig azt jelenti a Bibliában, hogy mások terheiben osztozzunk. Másokat segítsünk meg. Jézus se önmaga vétkeiért vitte a keresztet, mások vétkeit vitte a keresztel, és ezt kéri a tanítványaitól is, hogy aki neki tanítványa szeretne lenni, az a másik emberre úgy tekintsen, mint önmagára, és ha a másik embernek valami fáj, vagy valamire szüksége van, az úgy tekintsen, mint hogyha magának fájna, vagy magának lenne rá szüksége. De ezt nagyon határozottan megértették a tanítványok, és ezt gyönyörűen kimondja Pál a Galata levél 6. fejezet 2. versében. Az a Bibliának egyik legcsodálatosabb vers, ez a Galata 6.2, ami így hangzik, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Csodálatos vers. Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát a keresztvitel is a megtéréshez tartozik hozzá. A megtérés előtt az ember csak önmagával foglalkozik, önmagát látja a középpontban. Minden az én magam szükségleteinek a kielégítése. A másik embernek csak annyi jut, amennyi jut. De a megtérés után ez a helyzet változik, a másik ember érdeke nekem ugyanolyan fontos érdek, mint a magam érdeke. A másik ember megsegítése ugyanannyira fontos, mint amikor én segítséget kívánok magamnak. Ennyi mondjuk tehát röviden az első felszólításról, és nagyon érdekes, hogy ebben az első felszólításban mi a biztosíték, mi az ígéret. Mert ugye, ha csak úgy önmagában ezt a felszólítást idézem, hogy térjünk meg, essünk a kősziklára, vegyük fel a keresztet, veszítsük el az életünket Krisztusért, akkor sokaknak úgy tűnik, hogy ez egy ilyen fájdalmas, gyötrelmes, olyan nagyon küzdelmes élet. És milyen érdekes, hogy Jézus ugyanezt nem tagadta, hogy a küzdelmet egyikünk se kerülheti el, meg a fájdalmat, a szenvedést egyikünk se kerülheti el itt a földi életben, ugye, Jelenések könyve 2. fejezet 10. verse, megint csak egy állandóan visszacsengő Biblia vers kell, hogy legyen mindannyiunk számára. Jelenések 2.10. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Tehát, hogy szenvednünk kell, küzdenünk és szenvednünk kell az életben, de ettől nem kell félni. Mert Isten segít ezeknek a terheknek az elhordozásában, sőt, nem csak segít az Isten, hanem igaz örömet és igaz boldogságot is ad abban, hogy valóban másokkal együtt, mások életében osztozva élhetünk. Tehát ez egy valódi öröm és boldogság. Ennek nem annyira a munka része, vagy a küszködés része a közvetlenül érzékelhető egy keresztény számára, hanem az a része, hogy ha önmagunkért élünk, akkor tele vagyunk aggodalmaskodással, tele vagyunk feszültséggel, tele vagyunk sok mindenről szemben érzéssel. Ha megtanulunk másokért élni, és megtanulunk rögtön ráállni más emberek életének a problémáira, akkor ez felszabadultságot és örömöt és boldogságot eredményez. Tehát, ahogy idéztem az egyik első felszólítást, ugye jöjjetek hozzám, ki mindnyájan megfáradtatok és megterheltetek, és megnyugosztat titeket. Ugyanebben a Máté 11.28-tól kezdődő felhívásban mit rejtett el Jézus, mint ígéretet, mint biztosítékot. Ott is kérte, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, ugye? Tehát ott is a keresztviselés, ugye másképpen szólva igaviselés, és tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, tehát ugye a tanulás, az élet tapasztalataiból, az új életben való járásból való tanulás, és megnyugszik a lelketek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát Jézus itt is ilyen szóval fejezte ki, nem csak azt mondta, hogy örömöt fogtok találni ebben az életben, hanem azt mondja, hogy gyönyörűséget fogtok ebben találni. Tehát az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Hogy mennyire így van ez, hogy Jézus egy tényleg felszabadult életre hív. Tehát a felhívásaiban, a megtérésre való felhíváshoz a második dolog, ami kapcsolódik, és most már erre szeretnék rátérni, hogy mennyire így van ez, a második felszólítás, ami nálam így ilyen logikai sorrendben következik, ez a Máté evangéliuma 18. fejezet 3. versében található felszólítás. Ezt talán lapozzuk fel közösen, akiknél van Biblia, tehát Máté evangéliuma 18. fejezetében a következőt mondja Jézus a 3. vers szerint. Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be a mennyeknek országába. Tehát a megtéréshez Jézus itt is látszik rögtön mit kapcsolt, hogy a megtérés által az embernek a kisgyermekekhez hasonlóvá kell változnia. Ez nálam Jézus második nagy felhívása, és ez is sokszor problémát okoz bibliaolvasó embereknek, vagy egyáltalán embereknek, hogy komolyan veszik ezt a felhívást. Sokszor nem is tudnak ezzel mit kezdeni. Mit jelent az, hogy gyermekekhez hasonlóvá válni? Hogy a Bibliában nem kutatjuk az egyes kifejezések értelmét, sokan még elutasítják maguktól ezt a gondolatot is, hogy hát én most menjek vissza a gyerekkorba. Hát azért itt egy felnőtt világban élünk, és felnőtt gondolkodásra van szükség. Mit jelent az, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek? És ez a nagyon erőteljes kijelentés, hogy semmiképp nem mentek be a mennyek országába. Viszont itt meg, hogy hol van benne az ígéret, meg a biztosíték, ha olyanok lesztek, akkor viszont mindenképpen bementek. Tehát ez még így negatív kijelentésben ott van a pozitív ígéret is, hogy ha viszont olyanok lesztek, mint a kisgyermekek, akkor senki és semmi meg nem akadályozhatja, hogy elérhessétek az Isten országát. Jézus Krisztusnak ez a második hatalmas felhívása sok más tanításában is testet öltött. Ez nem annyit jelent, hogy nekünk vissza kell mennünk a gyerekkorba. Ez nem az infantilizmusra való felszólítás. De arra biztos, hogy felszólítás, hogy amit a gyermekkorban adottságként megkaptunk, mert az akkor még nem tudatos a gyermekkorban az, hogy a gyermek őszinte, hogy tud csodálkozni, tud a felnőttre hallgatni, tud segítséget igényelni. Szóval sok minden olyan dolog, amit a gyerek nem tudatosan tesz, hanem mint adottságot megkap az élettől, na de ezért mi csodálni szoktuk a gyerekeket, nem? Az egyenességükért, a közvetlenségükért, az őszintességükért, azért, hogy nem hárítják el a felnőttnek a segítségét, hanem elfogadják, és azáltal tudnak felállni, vagy bármilyen nehézségből kijönni. Tehát ezt a csodálatos együttest, ami a gyereket vonzóvá és kedvünkre valóvá teszi az életben, tehát ezt kell visszanyerni felnőtt korban tudatosan, erre törekedni kell, hogy felnőtt emberként is a beszédünk legyen igen és nem és ami ezen felül van, a gonosztól van, hogy legyünk egyértelműek, nevezzük néven a dolgokat, legyünk őszinték, miközben nevén nevezzük a dolgokat, persze ne bántsunk meg senkit, keskeny ösvényez, meg is mondani az igazságot, de azért nem személyeket támadni. Nyilván ez már tudatosságot igényel, itt nem a gyermek koponyája itt már kevés, mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez idő dolgokat, mondja Pál az első Korintus levél 13. fejezetében, de főleg ennél a kisgyermekhez hasonlóvá levésnél úgy gondolom, hogy Jézus azt akarta hangsúlyozni, ami a legfontosabb ebben a kisgyermek kérdésben, hogy tudjunk elfogadni, és merjünk segítséget igényelni. Én ezt tartom ebben a legfontosabbnak. Ezt is a gyerek adottságként hordozza magában, hogy tud elfogadni, és meri azt mondani, hogy kérem, vagy kérlek, vagy segítsél. A felnőttnél sajnos változik a helyzet, kamaszkorban, ifjúkorban az ember, hogy talpára áll, a maga lábára áll, elhiteti magával minden ember apránként, ugye, nem durván, hanem szépen apránként, hogy én is vagyok valaki, meg hát ugye én is megállok a magam lábán, és nekem nem kell segítség, és hozzám senki hozzá ne nyúljon, de még csak tanácsokkal sem, mert én tudom, hogy hogy kell élni, meg én tudom, hogy hogy kell. Az ember bemegy iskolákba, főleg gimnáziumokba, és kamaszokkal beszélget, úgy szünetekben, vagy oldottabb helyzetben, olyan magabiztosan elmondják, hogy hogy kell élni, és hogy kell ezt csinálni, és azt csinálni. És a felnőtt emberek már annyira zártak, már mindenki úgy bevonul a maga páncélzata mögé, és úgy szépen értésére adja a külvilágnak, hogy hagyjatok békén. Mert én úgy is tudom, hogy mit kell csinálni, és hogy kell élni. Hát ennek a páncélzatnak kell összetörnie. Ennek itt kell valami nagy résnek képződnie, tudnék, hogy az Isten meg tudja segíteni az embert. Itt kell beteljesülnie annak, amit a Máté 19.26-ban Jézus olyan világosan mondott, hogy embereknél lehetetlen jónak lenni. Embereknél emberi erővel lehetetlen, csak isteni erővel lehetséges. De az isteni erőt elfogadni, az isteni erőt igényelni, ez bizony egy felnőttkori, tudatos gyermeki lelkület kialakítását igényeli. Itt szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy szintén nagyon félreértett kifejezése Jézus Krisztusnak, és egyben az egész Bibliának a lelki szegénység. Máté 5. fejezet 3. verse, ugye egy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyeknek országa. A lelki szegénység ugyanannyit jelent, mint a legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Ez ugyanaz a gondolatkör, csak más szavakkal. Mindannyian szegények vagyunk az életben. Aki beismeri a szegénységét, az nevezhető lelki szegénynek. Aki beismeri a valóságot, aki őszintén elmondja azt önmagának, és ezt mások elő sem letezi, hogy ő gyenge, a természetünk nem olyan, amivel hivalkodni lehetne. Gyengék vagyunk mi emberek, a saját magunk által elképzelt jó dolgok megvalósítása, és rendkívül gyengék vagyunk. De én elismerem a gyengességemet, és ezért elfogadom az Istennek a segítségét. Szóval az életben ez egy határkő. Tehát ha valaki Jézusnak ezt a felhívását komolyan veszi, és megvizsgálja az életét, és mind nyitottabbá és nyitottabbá válik arra, hogy elfogad segítséget Istentől, akkor ennek a második felhívásnak eleget tesz. Különben olyan csodálatos, hogy az egész hegyi beszédet is Jézus ezzel a mondattal kezdte, nem? Mit értünk meg a hegyi beszédből, ha az első mondatot nem értjük meg? Hogy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyek országa. Ha valakiben nincs ez a nyitottság, nincs ez a fölfelé tekintés, ez a segítségül hívni tudás, akkor nem tud elindulni egy olyan úton, ami a boldogságnak az útja és az igazi életnek az útja. A harmadik jézusi felhívást János evangéliuma 15. fejezetéből, a 9. és 10. versből szeretném olvasni. Természetesen nagyon sok felhívása van Jézusnak, én itt ilyen felhívás csoportokat akartam létrehozni, hogy gyorsabban áttekintsük az anyagunkat, és itt a Benczúr utcában mégiscsak Biblia körön vagyunk, tehát itt inkább a beszélgetésre szeretnénk tenni a hangsúlyt. János evangéliuma 5. fejezetében, tehát János evangéliuma 15. fejezetében, a 9. és 10. versben Jézus ezt mondta. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Mi a harmadik nagy jézusi felhívás a megtérésre, késztetés és a kisgyermekké levés után, hogy maradjunk meg az ő szeretetében, de ez annyit jelent, hogy megtartani az ő parancsolatait. A mai korban talán a legellenszenvesebb tanítás a Bibliából az, talán sokan még keresztények sem nagyon akarnak erről hallani, hogy Isten törvényei és Isten parancsolatai. A Biblia a parancsolatot és a törvényt azt nem rosszalló értelemben állítja elénk. Nagyon sokszor, ha ezt halljuk, hogy ez törvény, vagy ez parancsolat, olyan rögtön valami kényszerzubbonyt látunk magunk előtt, hogy most valaki engem erre akar kényszeríteni, vagy arra akar kényszeríteni. És sokszor így van ez, hogy a földi törvények, meg a földi parancsolatok azok bizony kemények, és sokszor nem is eléggé megokoltak, nem is megmagyarázottak. Berzenkedünk, le akarjuk vetni ezeket, vagy ki akarjuk ezeket kerülni. Persze nem minden földi törvény és parancsolat rossz, mert azért, ha csak egy egyszerű dolgot mondok, ha kimegyünk az utcára, és ha komolyan vesszük a jelzőtáblákat, hát az is törvényt mutat, hát a piros, a sárga, a zöld. Ha valaki ezt áthágja, ezt az egyszerű közmegegyezésen alapuló törvényt, hát akkor az életével is fizethet. De az Isten parancsolatairól soha nem írja azt a Biblia, hogy az Isten azért adott volna nekünk parancsolatokat, mert hát így akarna bennünket megrendszabályozni. Emlékezem, kisgyerekek voltunk, és amikor sokat hallottuk úgy lelkészektől ezt, hogy parancsolat meg törvény, mindig ezt beszélgettük egymás között gyerekek, hogy hát tulajdonképpen minket ezekkel a parancsolatokkal úgy meg akarnak nevelni. Milyen jó lesz majd, ha felnőttek leszünk, akkor már nem vonatkozik ránk annyi sok parancsolat, de úgy tűnik, hogy a gyerekeket különböző ilyen törvényekkel, parancsolatokkal akarnak megrendszabályozni. Nem erről van szó. Az Isten parancsolatai soha nem kötnek gúzsba. Az Isten parancsolatai inkább felszabadítanak egy igaz életre. Ezért mondta Jézus, hogy amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Jézus ezt az Atya szeretetét parancsolatnak tartotta. Mondott Jézus ilyesmit is, hogy az ő parancsolata az örök élet. Tehát Isten azt akarja, hogy mindenki az örök életre eljusson. Isten azt szeretné, hogy mindenki szeresse a másik ember. Ezt nem akarja kényszeríteni az Isten, de ez parancsolat olyan szempontból, hogy ez az élet alaptörvénye. Ha valaki ezt nem akarja elfogadni, csak bajzúdít magára, és a szenvedéseket fog látni. És ezért mondja Jézus, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Nagyon meg kell jegyezni azért az ilyen jézusi felhívásokat, hogy tartsuk meg a parancsolatait. Akkor maradunk meg a szeretetében, hogyha komolyan vesszük azokat a törvényeket, azokat a rendelkezéseket, amiket Krisztus mondott. Krisztus nagyon sok törvényt és rendelkezést egyértelművé tett, például gondoljunk a hegyi beszédre, gondoljunk arra, hogy a farizeusok által eltorzított törvényrendszernek megmutatta a valódi értelmét és magyarázatát. Tehát Jézus ezt világosan képviselte, hogy a szeretet az tulajdonképpen parancsolat. Nem a dolog kényszer értelmében, hanem a dolognak a törvény értelmében, hogy aki elfogadja a szeretet törvényét, annak az élete békés lesz, boldog lesz, nyugodt lesz. Aki ezt nem fogadja el, az előre számíthat arra, hogy az élete ideges lesz, és fel fog borulni. Tehát megmaradni az Isten szeretetében, ez annyit jelent, hogy megmaradni az Isten parancsolataiban. Nagyon érdekesnek tartom a Máté evangéliuma 5. fejezet 17. versében Jézusnak ehhez kapcsolódó felszólítását, illetve szinte kérlelését, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és proféták eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. De maga a megfogalmazás is, hogy ne legyen ilyen gondolatunk, hogy azt gondoljuk, hogy a kereszténység az annyit jelent, hogy valami hittételekkel azonosulni, és utána mindenki azt csinál, amit akar. Sajnos ugye Szent Ágoston a 4.-5. század fordulóján mondott egy félelmetes mondást, ez így hangzik, hogy szeress és tégy, amit akarsz, de azt hiszem, hogy ez a világnak az egyik legnagyobb féligassága, mert annyiban igazság, hogy aki igazán szeret, az a másik iránt is mindig a szeretetet akarja gyakorolni, de olyan szempontból nem igaz, hogy csak szeretni kell, és utána az embernek minden meg van engedve. Azzal a szeretetet romboljuk le, hogyha nem vesszük komolyan, hogy a szeretet törvény, a szeretet parancsolat, és ebből következmények származnak. Tehát ne gondolkozzunk így, hogy Isten szeretetét és az igazságát szembeállítsuk. Ne gondolkozzunk így, hogy a szeretetet kijátsszuk a törvény és a parancsolatokkal szemben. Tulajdonképpen a Bibliának a leges, legnagyobb tanításának én azt tartom, hogy Isten világában a szeretet és az igazság az egy és ugyanaz. Tehát ez valahogy, ha mi Istent akarjuk követni, ha Krisztust akarjuk követni, akkor a szeretetnek és az igazságnak találkoznia kell, vagyis nem lehet azt tenni, hogy valakit szeretünk, de nem vagyunk vele igazságosak, de azt se lehet tenni, hogy valakivel igazságosak vagyunk, de nem szeretjük. Ha valakit igazán szeretünk, akkor igazságba szeressük, és ha valakivel igazságosak vagyunk, akkor ezt szeretetben gyakoroljuk. Tehát ez a lényeg, ha ez meghasad, akkor nem az igaz Isten a mi Istenünk, hanem valami bálványisten, amit magunknak választottunk. Az igaz Istenben a szeretet és az igazság ölelgetik egymást, ahogy olvassuk a Zsoltárok könyvében, és János evangéliuma első fejezet 14. versét gondolom sokan kívülről tudják, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És ebből, hogyha valaki a szeretetet komolyan veszi, a szeretet számára parancsolat, és mindenkivel az élet minden helyzetében úgy törekszik élni, hogy valóban mindenkinek szeretetet adjon, akkor fogja megérteni Jézusnak a negyedik felszólítását, amelyet Lukács evangéliuma 5. fejezetéből szeretnék idézni. Lukács evangéliuma 5. fejezetében a híres éjszakai halfogás történetében Jézus a következőt mondta Simon Péternek, Lukács 5. fejezet 10. verse szerint: ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ugye ez azután történt meg, hogy Jézus napközben kérte Péter apostolt, hogy vesse ki a hálót a tengerbe. Éjszaka nem fogtak semmit, éjszaka van ugye a halászatnak az ideje, legalábbis ott a Genezáreti tavon akkor volt, és napközben egy elcsüggett és elfáradt tanítványokat kért Jézus, hogy napközben vessék ki a hálót a tengerbe, és Péter nagyon szépen vallomást tett, hogy éjszaka nem fogtunk semmit, és most is mindennel ellenkeznék ez, hogy kivessük a hálót, de mivel te mondod, a te parancsolatodra kivetem a hálót, olvassuk az 5. versben, hatalmas nagy halfogás lett ennek a következménye, és a 10. vers végén, amikor olvassuk ezt a mondatot, ugye tudjuk, hogy a közvetlen kiváltó oka az volt Jézus mondatának, hogy Péter apostol és a tanítványokat félelem fogta el, szinte remegésszerű félelem, és Péter odajárult Jézushoz, és azt mondta, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram, és erre megnyugtatásul mondta Jézus, hogy ha már látod, hogy milyen gyenge vagy, ha már látod az esendőségedet, ha már látod a bűneidet, ha már tényleg eljutottál erre a kisgyermek szintre, hogy őszintén beismered a valóságot, és meg akarsz maradni az én szeretetemben, akkor én felszólítalak téged, hogy embereket halásszál. És ott van az ígéret is, hogy halászni is fogsz, tehát embereket fogsz. Milyen érdekes köm ez a kifejezés, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ugye nagyon nagy kérdés az emberi világban, főleg a mostani tényleg tömegkommunikáció idejében, hogy kik tudnak hatni másokra. Kik tudnak hatni másokra, kik tudják megfogni, megragadni a másik ember figyelmét, vagy a maguk példájával a másik embernek az érdeklődését. Hát körülbelül azt látjuk a mai világban, hogy a rossz az nagyon ragadós, ugye? Szóval a rossz példa rendkívül ragadós. A hányavetiség, a durvaság, az erkölcstelenség óriási tömegeket hódít meg. Szóval azt lehet mondani, hogy most, hogy a gyerekekre vagy a fiatalokra álltak rá, hogy állandóan őket bombázzák különböző felhívásokkal. Az emberi természet nagyon gyorsan válaszol ezekre a felhívásokra, és nagyon könnyen lehet függő helyzetbe hozni a fiatalokat, és hát egyáltalán az embereket. Tehát a rossznak hatalmas ereje van. De Jézus itt arról beszél, hogy a jónak még hatalmasabb ereje van. Ugye nem tudom, hogy ki emlékezik arra, hogy ugye mert bennünket is úgy meglegyinthet ez a dolog, hogy hát annyira körbe vagyunk véve rossz dolgokkal, és sokszor úgy ugye elkedvetlenül is azt mondjuk, hogy hát a rossz az pillanatokon belül szedi az áldozatait. A jóhoz meg hosszú, türelmes munka kell, nem csekély áldozatokkal, és akkor is még csak néhány ember életében lehet látni. Nem tudom, hogy ki emlékezik arra, hogy Isten egyik törvénye méghozzá a 10 parancsolaton belül helyreigazítja a mi gondolkodásunkat, és azt mondja, hogy nem a rossz ragadósabb, a jó, jóhoz lehet jobban ragadni. Ugye a második parancsolatban van az a megokolás, hogy Isten azt mondja, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen azokban, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem, ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye azt mindannyian tudjuk, talán ezt már nem kell úgy részletesebben elmondanom, hogy ez nem annyit jelent, hogy a szülők vétkeiért a gyerekek látják a kárt, vagy a szülők jó tulajdonságaiért automatikusan a gyerekek élvezik a hasznot. Mert ott van mindegyiknél, hogy akik engem gyűlölnek, akik engem szeretnek. Tehát itt egyszerűen csak a hatás törvényét említi föl a Szentírás, hogy mindegyiknek nagy a hatása, a rossznak is nagy a hatása, meg a jónak is nagyon nagy a hatása. Egyik hatás alól se könnyen vonhatjuk ki magunkat. Tehát amit látunk otthon a családban, a szülőktől, az idősebb nemzedékektől, az nem olyan egyszerű, az úgy nem múlik el az életünkben. Na de én most nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy mit gondolunk, hogy miért mondja azt az Isten a 10 parancsolatban a rossz hatásánál, hogy harmad íziglen, a jó hatásánál meg, hogy ezer íziglen. Hát ebből azért csak az következik, hogy a jónak nagyobb a hatása, mert a háromhoz képest az ezer íziglen az 300-szor nagyobb hatást feltételez, és ez így is van. Ha valaki most erre azt mondaná nekem, hogy ezt viszont az élet nem igazolja, mert hát én csak azt látom az életben, hogy a rossz az pillanatokon belül futótűzszerűen hat, és mindenkit megbolondít és megőrjít, és mennek le a csatornán az emberek. A jóra meg tényleg annyi sok küzdelemmel és áldozattal lehet csak rávenni az embereket. Én erre egy nagyon szomorú bibliai választ tudnék adni. Hogy én abban látom itt a problémát, hogy az emberek a tiszta jóval nem találkoznak. Tudnék, itt a rossz és a tiszta jó között van ez a nagy különbség. Ha felemás jóval találkoznak az emberek, az nem 300-szoros hatás, az biztos. A felemás jó, az körülbelül még abba a kategóriába tartozik, amiben a rossz. Tehát itt azt kell tekintetbe venni, hogy ha az emberek nem találkoznak mondjuk tiszta kereszténységgel, tiszta hittel, őszinte hittel, következetes hittel, csak olyan felemás hittel, hogy olyan vallásossággal találkoznak, hogy emlegetik az Isten nevét, de a hétköznapi életben viszont az Isten nevének a megszentelése a gyakorlati életben elmarad. Hát akkor tulajdonképpen itt az emberekre nem a tiszta jó hatott, ami ezer íziglen kifejti a hatását, hanem az a felemás jó, ami tulajdonképpen még a rossz kategóriája. Tehát ezért Jézusnak ez a felszólítása, amit ekkor mondott Péternek, ne csak a felszólítást jegyezzük meg, hanem a helyzetet is. Amikor valaki látja a gyengeségét, és teljesen Istenre akar hagyatkozni, amikor Péter ott leborult és beismerte az esendőségét, és teljes őszintességgel járult Krisztus elé, akkor ígérte meg neki Krisztus, hogy embereket fogsz. Akkor mondta azt, hogy ezzel a lelkülettel meg lehet hódítani az embereket. Azzal a lelkülettel, ami nem a felsőbbrendűségérzés, nem a makacság, nem a konokság, nem az önigazolás lelkülete, hanem az őszinte, az egyszerű, és az Isten közvetítő lelkület, amikor valaki beismeri, hogy hát én is gyenge vagyok, hát akinek én beszélek, mondjuk aki még nem ismerte meg az Istent, én nem vagyok erősebb nála. Amivel én tudok neki beszélni, az csak az Istennek köszönhetem. Ha ezt a másik ember megérzi rajtam, hogy egy jottányival sem helyezzem magamat fölébe, hanem érzi azt, hogy hogyan is mondja Pál apostol, hogy Isten kegyelme által vagyok, ki vagyok. Hát Isten kegyelme által. Aki én vagyok, az csak az Isten munkája tehette meg. Ha valami jó van bennem, az csak is az Istennek járhat a köszönet. És én ezt nem magamnak tulajdonítom. Ezt az emberek megérzik. Az emberek megérzik azt, hogy valaki nem dőfös, nem büszke, nem rátarti, nem önmaga portékáit árulja, és nem önmagának akar híveket szerezni, hanem valóban Isten képvisel. Ezt megérzik az emberek. És akkor valóban beteljesül az, amit olyan csodálatosan fejez ki Pál a Korintusi második levél 5. fejezetében, akkor először olvastam ezeket a bibliaverseket, azt hittem, hogy nem jól látok, vagy nem is hittem először ebben, hogy azt mondja ott Pál a 2. Korintus 5-ben, hogy amikor szóltok, amikor beszéltek, akkor az embereknek az legyen az érzésük, mintha az Isten beszélne ti általatok. Mintha az Isten kérlelni az embereket emberek útján, hogy emberek, béküljetek meg az Istennel. Mert hát én is lázadó voltam, én sem tudtam elfogadni az Istent, nekem is sok problémám volt, de amivé lettem, ami vagyok, az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. És ha az ő kegyelme nem lesz bennünk hiába való, akkor embereket tudunk fogni, akkor embereket tudunk megérinteni. Ez nem annyit jelent, persze, még ezt is hadd tegyem hozzá a gyakorlatban, hogy ilyen nagy sztár evangelistákra van szükség, akik így szuggerálnak nagy embertömegeket. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki legyen hiteles Krisztus követő, és akkor a maga környezetében az emberek föl fognak figyelni rá, és akkor azok az emberek, akik ott élnek mellette, csak néhány ember is, de követi azt az embert, akkor ez már kimeríti ezt, hogy embereket fogsz. Majd az Isten teremt majd más alkalmakat is, hogy szélesebb körül legyen egy kereszténynek a befolyása, de itt a dolog lényege az, hogy minden jó dolog kicsiből indul ki, és minden jó dolog addig érezteti a hatását, amíg teljesen tiszta. Amikor keverednek a dolgok, és amikor belevegyül a tisztaságban egy kis hazugság és egy kis felületesség, akkor ez már nem igaz. És egy 5. befejező felhívást szeretnék idézni, amit gondolkoztam, hogy a mai napra azért más felhívásokat gyűjtök ki. 1-2-ben mást is gyűjtöttem ki, mint eddigi előadásokban, mert erről a kérdéskörről is már sok előadást tartottunk, de ezt a Jézusi felszólítást valahogy én soha nem tudom mellőzni, ami János evangélium a 21. fejezet 22. versében szerepel. Ez a most a mai este utoljára idézett és legrövidebb felszólítás, de szeretném már előre is mondani, hogy számomra jelen pillanatban ennek óriási tartalma, szóval számomra ez egyik leggazdagabb Jézusi felszólítás. Ez a 3 szó így hangzik, tehát János 21. fejezet 22. versében, te kövess engem. Ugye először úgy gondoljuk, hogy ez egy egyszerű felszólítás, de gondoljuk csak meg a következőket. Ha már egy ember mondjuk hagyja azt, hogy Isten őt megtérítse, tehát már nem áll ellent annak, hogy Isten átalakítsa a gondolkodásmódját, és Isten ezt az igével, a Szentírással és a Szentlélek segítségével tudja megtenni. Tehát amikor már mi vágyakozunk olvasni a Bibliát, már vágyakozunk ilyen kérdésekről mélyebben beszélgetni, tehát amikor már az ember ennek nem áll ellen. Amikor az ember azt is megérti, hogy valóban vissza kell találnunk a lelki kisgyermekség állapotába, amikor az ember már azt is gyakorolja, hogy Isten parancsolatait komolyan veszi és betöltésükhöz erőt kér, amikor az ember a hatás befolyás törvényét is halálos komolysággal tekinti, és amikor elkezdődnek a keresztény ember életében a hétköznapok és az évek meg az évtizedek, akkor kell, hogy nagyon sokszor visszhangozzon a lelkünkben ez a Jézusi felszólítás, hogy te kövess engem. Mert Jézus ezzel a felszólítással teszi nyilvánvalóvá, hogy egyetlen egy biztos pont van nekünk ezen a világon. Ha mindig ő ránézünk. Sokszor nagyon nagy veszély a keresztény emberek életében, vagy keresztény közösségek életében, hogy például a hitükre és a hitvallomásukra nézzenek az emberek. És az szűjön bennük egy bizonyos fajta megelégedettséget, hogy én tiszta tanítást követek, én látom az összefüggéseket, vagy az én közösségem képviseli ezeket és ezeket a bibliai eszméket. Egy újabb veszély, hogy egyházban hinni, közösségben hinni. Hatalmas veszély. A félig hívő emberek legnagyobb veszélye, mert el vannak telve a maguk egyházával és közösségével. Óriási veszély. mondom, ezek hátterén szintúgy dübörög a lelkünkben ez a felszólítás, hogy te kövess engem. Engem személyesen. Ne emberekre nézzél, ne közösségre nézzél, de hozhatok más példákat is, súlyosabb példákat is. Például, amikor az ember csalódik az életben, csalódik hívő emberekben, csalódik a közösségben. Éppen most egy másikat hozok, nem az előbbit, hogy valaki ajnározza, vagy vakon követi a közösségben. Mondjuk azt mondja, hogy csalódtam a hívő emberekben. Csalódtam ebben a közösségben. És én nem ezt vártam. És hogy lehet, hogy magukat keresztényeknek vallók így és így élnek és beszélnek? Ez se akármilyen kísértés, nem? Mert nagyon sok embert ezzel akar az ördög eltávolítani az útról, az igaz útról. És itt is milyen erőteljesen visszhangzik Jézus felszólítása, hogy ne másokra néz. Ne közösségre néz, mert hogyha ő rájuk nézel, csalódni 5 perc alatt lehet mindenben és mindenkiben. De bennem soha nem fog csalódni. Csalódtál eddig bennem? Milyen felhívásom volt alaptalan? Milyen ígéretemet nem tartottam meg, amit te eddig megismerhettél? Nagyon nagynak tartom a Máté evangélium a 11. fejezet 6. versét. Egy kicsit megrendült, csalódott ember, pedig óriási proféta, a proféták közül a legnagyobb küldöttséget Jézushoz, ugye a börtönéből keresztelő János. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És akkor Jézus, ahogy válaszol keresztelő Jánosnak, csodálatos maga a válasz, de megint csak nem ezzel foglalkozom, hanem a Máté 11.6-tal. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Csodálatos Biblia vers. Csalódni és megbotránkozni emberekben, csoportokban, világban, történelemben annyiszor lehet, amennyiszer akarunk. Tele van az emberi világ gyengeséggel és visszataszító dologgal. De Jézus azt mondja, hogy boldog az, aki én bennem meg nem botránkozik. Aki mindig rám tekint. Aki mindig tőlem kér segítséget. Aki mindig hozzám fordul imádságban. Nagyon szeretném itt a hangsúlyt arra is helyezni, hogy ezeknek a felhívásoknak és ígéreteknek az az ember tesz eleget, aki maga előtt látja ezeket az ígéreteket és felhívásokat, és ezekbe kapaszkodva fordul az Istenhez. Az imádság akkor imádság, ha ott látom magam előtt az Isten felhívásait és ígéreteit, és én személyesen ezekbe vele kapaszkodom. És azt mondom, hogy Istenem, te ezt mondtad, te azt mondtad Péter apostolnak, hogy te kövess engem, én nem akarok emberek miatt eltántorodni a te követésedtől. Nem akarok magam miatt álhatatlannak lenni és eltántorodni a te követésedtől. Én téged akarlak követni. Te személyesen, Istenem, Jézus Krisztus által adjál erőt, hogy téged tudjalak követni. Tehát ez az egyik leghatalmasabb felhívás, amit Jézus mondott, hogy te kövess engem. A hit a személyes dolog. Hitet nem lehet örökölni, nem lehet beleszületni. Hogy mondta Pirinszky János, nagyon szépen mondta, a hitet mindannyian drámai küzdelem által nyerjük el, és mindig újra és újra drámai küzdelem által nyerjük el. Mert a világ nem hitre akar bennünket bátorítani. A világ csüggedésre, lemondásra, hitetlenségre akar, és a magunk önző szempontjainak a teljesítése, hogy magunkat azért mindig többnek lássuk, mint a másik ember, és a másik emberen ne úgy segítsünk, mint hogy mi magunk elvárjuk a segítséget. A világ ezt akarja. Két kézzel és minden nap e felé akar bennünket tuckolni. És ezzel szemben egy keresztény embernek mibe kell belekapaszkodni, hogy Istenem, te azt mondtad, hogy van egy keskeny út ezen a világon. Nem széles út, egy keskeny út, de azon a keskeny úton téged követhetlek. A te követésed békesség és boldogság. Most a fél világ el akar ettől tántorítani, de én téged személyesen a te szavaidat, a te kijelentéseidet szeretném követni. Nem emberek véleményét, nem emberek okoskodásait. Én téged személyesen akarlak követni. Ehhez kérem az erőt. Tudjuk jól, hogy ez a felszólítás akkor hangzott el, amikor a tanítványok Jézus feltámadása után Galileában találkoznak Jézussal, És Jézus visszaiktatja Péter apostolt a háromszori tagadása után, ugye háromszor kérdezi vissza, hogy Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél, szeretsz engem. Péter háromszor kimondja, hogy szeretlek, Uram. És miután Jézus visszaiktatja Pétert a tanítványok közé, azért mondom, hogy visszaiktatja, mert a valóságban lelkileg kikerült a tanítványok közül azzal, hogy megtagadta Jézust. Ez nyilvános vétek volt, Péter vétke, ott a főpap udvarában sok ember előtt átkozódva és esküdözve megtagadta Jézust. Jézus nyilvánosan vissza kellett, hogy kérdezze Pétert, hogy most hányadán áll, most ő ezt komolyan gondolja, hogy követi, vagy nem. És miután Péter itt sírva, felnőtt emberként is megrendülve és zokogva megvallotta az ő hitét, azután Jézus ezt elfogadta, őszinte vallomásnak, visszaállította a tanítványi közösségbe Péter, de azt mondta neki, hogy kövess engem. És milyen érdekes, hogy Péter, ugye a rá jellemző lobbanékonysággal, ami a természete most megint erőt vett rajta, hogy mennek az úton, és Jézus beszél Jánosról, és akkor Péter meg elkezd gondolkodni, hogy Jánossal mi lesz, ugye megint az összehasonlítás, meg a vetekedés, meg ugye a versengés lelkülete, és odafordul Jézushoz a 21. vers szerint, hogy Uram, ez pedig mint lesz, tehát mi lesz János életével, mert olyan különös dolgot mondott Jézus Jánosról, hogy ő majd a második eljövetelének a tanúja lesz, ami hát be is következett, mert János Pátmos szigetén részesült a mennyei jelenésekben, tehát Jézus ezt jövendölte meg előre, hogy egy tanítványának ő be fogja mutatni az egész világ történelmet egészen a végidejéig. Persze ez olyan rövid kijelentés volt, hogy ezt úgy nem értették teljesen, de azért Péternek ez megütötte a fülét, szóval neki volt ez érzéke, de rögtön arra állt rá a gondolkodása, hogy ő pedig, ő vele mi lesz? Ő vele mi lesz? És erre mondta Jézus, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá, ugye ez, tudjuk, hogy ez a mi között hozzá, ez nem egészen jó fordítás, nagyon nehéz lefordítani azt az arámi kifejezést, amit itt görögre is az evangélium lefordított, ami tulajdonképpen egy nagyon, nagyon egyszerű hétköznapi szófordulat, magyarul nincs ilyen kifejezés, hogy szó szerint ez ennyit jelent az eredetiben, hogy van, ami téged illet, és van, ami nem téged illet. Ugye, tehát ilyen magyar kifejezés nincs. Talán van ilyen magyar, hogy valami rád tartozik, valami nem rád tartozik. Ugye, ilyen már van. De ennél is egy finomabb kijelentés, így fordított a Károly Gáspár, hogy mi között hozzá, ez egy durvább kijelentés, nem, Jézus nem ilyen nyesetlenül mondta ezt, hanem azt mondta, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, hogy én eljövök, ez nem rád tartozik, Péter, ez egy másik kérdés. Egy folytatta tovább, hogy te kövess engem. Te ne a másik embert követve legyél hívő ember. Te ne egy közösséget követve, ne egy tekintélyt követve legyél hívő ember, mert az olyan gyenge és olyan törékeny az ilyen követés, az bármikor megszűnhet. Csalódsz, megbotránkozol egy másik emberben vagy a közösségben, de aki engem követ személyesen, az soha nem fog megbotránkozni. Talán elmondtam már máskor is, hogy én a Bibliát egy Biblia körön ismertem meg a 70-es évek végén, 80-as évek fordulóján, itt a belvárosban voltunk albérlők, és hát egy kis konyhában zsúfolódtunk össze, volt, amikor nem is tudom most már elhinni, hogy 15-20-an, akkor kinyitottuk a folyosóra nyíló ajtót, akkor volt, amikor 25-30-an is ott szorongtunk, és Tvankó Zsuzsa tartott nekünk ilyen Jézus példázatairól bibliai előadásokat, és akkor utána mindenki hozzászólhatott. És a szívemhez nagyon közel állnak az ottani hallgatók, főiskolások voltak, egyetemisták, és amikor egyszer egy nyári táborban összejöttünk, talán már a 20 éves évfordulóján annak, hogy elkezdődött ez a bibliakör, valamikor a 90-es éveknek a végén, akkor megkérdeztem néhány, hát az akkori 20 évesekből már ugye 40 éveseké lett bibliakör tagunkat, hogy tudná az elmúlt 20 évet összefoglalni, hogy miután megismerte Istent, miután megismerte Jézus Krisztust, megismerte a Bibliát, és elkezdett ezen az úton járni, hát hogy lehetne ezt a 20 évet összefoglalni? Este volt Zempléni táborban voltunk, és ott egy ilyen kis júrta alatt ültünk, feledhetetlen volt a hangulat is, és nagyon mélyen érintette a kérdés ott az egykori fiatalokat, és úgy elkezdtek válaszolni, és a válaszokból az összegződött, hogy az elmúlt 20 évben mindenki nagyon sokat csalódott. Leginkább önmagában, mert hogy ilyen is az ember, vagy hogy én ilyen is vagyok. Ha a Biblia nélkül éltünk volna, akkor talán nem csalódtunk volna önmagunkban, akkor mindenki nagyon jónak tartaná önmagát. De mivel most már mi belenéztünk ebbe a tükörbe, ott elmondták, hogy önmagukban nagyon sokan csalódtak. Más volt a képem azelőtt, míg el nem jártam erre a Biblia körre, és utána, hogy elkezdtem a Bibliát megismerni, és elkezdtem egy őszintén, komolyan keresztény életet élni, nagyon sokan azt mondták, hogy hát nagyon nagy volt a csalódásuk. Aztán mások elmondták, hogy csalódtak másokban is. Csalódtak a egy házaspár elmondta, hogy hát a házasságban azért fény derült arra, hogy mi van az emberi természetben, és hát azelőtt ezt nem így látták, de aztán úgy kerekedett ki a beszélgetés, hogy azt állapíthattuk meg, hogy az elmúlt 20 évben valóban sok mindenkiben csalódtunk, de egy valakiben soha nem csalódtuk. Mert amit megismertünk Jézus Krisztustól, és amit komolyan is vettünk Krisztus felhívásaiból és ígéreteiből, azok olyan tapasztalatokat adtak az életben, amelyek valóban az életnek a legcsodálatosabb, legnagyobb tapasztalatai. Ő benne nem csalódtunk. Azt nem tudtuk mondani, hogy Jézus Krisztus mondott volna olyasmit, amit ne váltott volna be, vagy amit ne igazolt volna az élet. Ilyet nem. És ez csak egyféleképpen érhető el, ha az életben problémáink vannak, bármifajta nehézségeink vannak, rögtön vigyük Isten elé, és rögtön kérjünk segítséget attól a Jézus Krisztustól, aki segíteni is fog. Még nem múlt el teljesen a náta ez a képen. Itt be is szerettem volna fejezni az előadást. Tehát, ahogy említettem, egy-egy ilyen témakör, gondolom Ágnes is és Kecskemét János is így tartotta, és itt a Benczúr utcában mi erre törekszünk, hogy hát ezek ilyen figyelemfelkeltő előadások legyenek, és hát a megbeszélésre helyezzük a hangsúlyt. Tehát ezzel szerettem volna összefoglalni a mai témát, és szoros folytatásként 2 hét múlva Jézusnak csak az ígéreteit és a legnagyobb ígéreteit vesszük számba, amelyek legfőképpen az örök életre vonatkozó ígéretek, tehát a mennyek országa elnyerésének az ígéretei. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, és itt befejezzük a mai témánkat, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána lehet a témához kapcsolódóan kérdezni. Kezdenénk a megbeszélést, kérném szépen, hogy foglaljunk helyet, és fel lehet tenni kérdéseket, meg lehet tenni a hozzászólásokat, és megbeszélhetjük a mai témát. Igen, jogos a kérdés. A kőszikla jelképe Mózes első könyvétől fogva ismert, és mindig messiási jelkép. Tehát maga Jézus is azonosította az életében a 2 nevezetes helyen is. Máté evangélium a 7. fejezetében, amikor befejezte a hegyi beszédet, Jézus azt mondta, hogy aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És itt a Máté 21.42-44-ben, hogy aki a kőre esik, szétzuzatik, és azelőtt azt mondta, hogy sohasem olvastátok-e az írásokban, hogy a kő, amit az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje. És aki e kőre esik, szétzúzatik. Tehát ez a folytatás. Tehát a kőszikla mindig messiási jelkép. Görögül ez Petra. Petra. Péter neve Petrosz. Ott a Máté 16. fejezetében is, amit általában rosszul idéznek mindig, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel. Ott nem ez van, hanem az van, hogy te Petrosz vagy, mondja Jézus, és én ezen a Petrán, akit te előbb megvallottál, tudnék, Isten fiának. Ugye ott a szövegösszefüggésből ez ellenőrizhető. Tehát te Petrosz vagy, de én ezen a Petrán, tehát magamon építem fel az én egyházamat. És ezt Péter apostol is pontosan értette, mert ne felejtsük el, van Péternek két levele a Bibliában, és soha, de soha Péter önmagáról így nem nyilatkozik, hogy ő lenne a kőszikla. Sőt, az első levél 5. fejezetében, az első verstől az 5. van egy érdekes vallomása Péternek. Azt mondja, hogy a köztetek levő presbitereket kérem én a presbiter társ. Tehát Péter önmagát ugyanolyan hívő embernek tartotta, mint bárkit a őskeresztény gyülekezetből, hogy amikor majd megjelenik a főpásztor, elnyerjétek a dicsőség hervadatlan koronáját, mondja Péter tovább. Tehát a főpásztornak Péter soha önmagát nem nevezte, hanem csak is Jézus Krisztust. Tehát ez egy középkori eltorzítása a Bibliának, hogy a kősziklát Péterrel azonosították, Péterre építeni, ez volt az egyházhoz tartozásnak az egyik ismérve, és így szorult ki Jézus a keresztény életből, hogy így vették át emberi tekintélyek és emberi szervezetek Krisztus helyét, és ez a tanítás mind a mai napig sajnos úgy hallgatólagosan kering. Ugye, még a Bibliához nem sokat értő, általában nem sokat értő újságírók is állandóan így írják meg a különböző újságokban, hogy Péter az egyház kősziklája. Hát erről szó nincsen. Ugye erről egy kis füzetet írtam, nem tudom, hogy ott van-e hátul ezen a kősziklán című kis kék füzet, már vagy 11-12 évvel ezelőtt ez megjelent. Ott igen, azt kérném felmutatni, ha valaki nem ismeri, el lehet olvasni abban a kis füzetben, aminek ez a cím, hogy ezen a kősziklán. És ez, itt elemzem az eredeti beszélgetést Jézus és Péter között, és Péter apostol levelei után Pál apostol leveleit, a többi apostoli leveleket, meg a többi íratot is bevonom az ellenőrzési körbe, és ott teljesen nyilvánvaló, hogy a Bibliában soha nem jelképe embernek, vagy emberi szervezetnek a kőszikla. Tehát a te kövess engem, ez is beletartozik. A te kövess engem az annyit jelent, hogy csak én rám építheted az életet úgy, hogy ez meg is maradjon, az örök életre meg is maradjon ez az élet. Ne emberre vagy emberi szervezetre építsd a hitedet, mert az nagyon ingatag és nagyon megbízhatatlan. Hát röviden erről ennyit, mert mondom, hogy ha valaki részletesen akarja ezt megismerni, a füzetből elolvashatja. Igen, persze Zsuzsika azért történetileg nem úgy volt, hogy ezt félreértették, és így hamis alapra épült, hanem úgy volt történetileg, hogy félretették a Bibliát. Kialakult egy hierarchikus rendszer, és egy idő után a Bibliába visszavetítették ezt a rendszert, és ez azért 1700 éve tart, tehát ez időben egy óriási idő. És azok az emberek, akik ennek nem néznek utána, azok hát kész tényként fogadják el, hogy van egy egyház, Péterre hivatkozik, jogfolytonossága megvan, és megnyugszanak ebben. De hát itt is az a kérdés, hogy aki előveszi a Bibliát, és ezt komolyan meg akarja ismerni, az világosan fog látni. Nem is annyira bálványnak tartanám ezt most a modern világban, hanem egyszerűen az emberek tudatlanok, és sajnos nagyon sok ember nem is akar más lenni, mint tudatlan. Nagyon sok értelmes embertől hallottam ezt, ma is például egy nagyon számomra nagyon tiszteletben álló embertől, nem lesz kevéssé tiszteletben álló, ezután sem, csak úgy megrendített ma is tőle hallanom, hogy azt mondja, nem is akarok vallási kérdésekben többet megtudni, mert az veszélyes. És sokan így vannak ezzel, hogy hogy a Bibliát jobban megismerni, vagy a kereszténység alapjairól többet tudni, ez veszélyes, mert hát akkor kiderül, hogy ez se egészen úgy van, az se egészen úgy van, amaz se. Hát ez már ugye lépésre készíteti, kényszerítheti az embert, és az emberek általában nem akarnak változtatni sok mindenen. És a mai embereknek a vallás így, ahogy van, nagyon megfelel. A fő dolog az anyagiak, a fő dolog az étel, ital, kényelem, ami a nyugati világnak a bálványistene, én ezt látom a nagy bálványistenek, és azt mondja, hogy a vallások most mit mondanak, egyik azt mondja, egyik Péterre hivatkozik, másik nem, azt mondja, nem érdekli, mert ez csak zavart támaszt, és itt jutunk el oda, hogy ezért lehet megcsinálni az emberiséggel azt, amit akarnak, vagy amit sátán meg akar csinálni az emberiséggel, ezért hajthatja végre, mert azért kettőn áll a vásár, nem? Szóval jó, van ördög, van gonosz, van rossz, de nem szükséges nekünk abba a táncba belemenni, aminek a dudáját ő fújja. De sajnos az emberek belemennek. Úgyhogy ezt most én tudatlansággal azonosítom. Tehát nem annyira, az emberek ezt nem... Hát persze mondjuk bálványok is lehetnek, az igaz, hogy bálványt is lehet tudatlanul imádni és mímelni, de én ma a dolgot úgy látom, hogy az embereknek nincs alternatívájuk. Nem látják azt a tiszta, világos választási lehetőséget. A rossz az eléggé látszik, de mivel az a tiszta jó, az a következetes jó nem látszik, ezért a fekete vagy a sötét nem látszik olyan sötétnek az emberek előtt, mert nincs egy éles fehér kontrasztot mellette. És ezért nagyon értsük meg az embereket, és nagyon kell küzdeni a minden emberért, mert ameddig nincs választási lehetőség, addig maga a Jóisten se kéri számon a választást. Az igaz, hogy Istennek van olyan ígérete, és ezekkel majd foglalkozunk két hét múlva, hogy az egész világ meg fogja ismerni az Istent. Az egész világ meg fogja ismerni az Isten országának ezt az evangéliumát. Az egész világ választhat majd Krisztus és az ellenfele között. De itt még sajnos nem vagyunk. Noha reménykedem, hogy nagyon gyorsan már itt leszünk valahol ennek a küszöbén. Toporgunk most is, de belépünk majd ebbe a rövid történelmi szakaszba, amikor az emberek majd nyilván látni fogják. Akkor viszont már bálvány lesz. Ha valaki nem Krisztus követi, az akkor már bárvány lesz.
Még egy gondolatot, amit mondtál, hogy...
És a megtérés, tehát az első felszólításnál lehetett volna még említeni sok mindent, hogy keressétek először Isten országát. Aki keres, az talál, aki kér, az kap, zörgetőnek megnyitatik, hogy ne. Nagyon, szóval Jézusnak olyan markáns megfogalmazása és felszólításai vannak, és hát igen, a mai embereket felszólítani keresésre egy olyan világban, ahol a kényelem és a szolgáljanak ki mindenben, hát ha még az ételben is kiszolgál, mert az emberek már nem akarnak egy kenyeret se levágni, már föl van vágva a kenyér. Már nem akarnak valamit már meg sem melegíteni, hogy főzni, már nem is tudom, már úgy van az, hogy csak a lehető legkisebb ráfordítása. Most ha testi dolgokban ennyire kényelmesek az emberek, hát szellemi, lelki dolgokban rémületes, hogy az emberek mennyire nem keresnek. Most meg fog jelenni Tóth Gábornak, aki a csontritkulásról írt könyvet, egy másik könyve az élelmiszeripari adalékanyagokról. Most éppen ezt olvasom, hogy ezekről az E-számos dolgokról. Nagyon alapos és tisztán, világosan kifejlő könyv, és az is mondja, hogy hát ma is kettőn áll a vásár. Nagyon sok minden nem élelmiszer, amit adnak nekünk. Ugye, ami van a boltokban, nem élelmiszer, annak nem nevezhető. Na de nagyon jól csinálja a marketing management, meg a kereskedelem, ugye nagyon jól csinálják, tetszetősen be van csomagolva, apró betűvel van ráírva, hogy senki ne lássa, hogy mi van benne, mi nincs. És hát ugye, ha mi keresnénk és kutatnánk, azért csak utána lehetne járni, hogy az élelmiszerek 80%-a az nem épít, hanem rombol. De nem jár utána senki sem. Nem? Nem? Na most, hogyha ha a testi dolgokban, amelyeket azért közvetlenül látunk meg a mindennapi fennmaradásunkhoz szükségesek, ennyire felületesek és hányavetiek vagyunk, akkor mi képzelhető el a lelki meg a szellemi dolgokról, ami ugye minden nap azért nem érezteti úgy a hatását, azok úgy folyamatosan, folyamatokban éreztetik a hatásukat. De ha lesz majd ez az igazi kereszténység, az biztos, hogy az, mint a fáklya fog világítani, és az emberek látni fogják, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. És fiatalember kérdezett már, mi is volt a kérdés, amit meg kellett volna válaszolnom? Nem, nem, igen. Hát igen, tehát erre azt tudnám mondani, hogy, hogy ma, hogy nyilvánul meg a gonoszság, az mondjuk Jelenések könyve 12. fejezetében van megírva, hogy, hogy az egész föld kerekségét képes elhitetni Sátán, és minden hazugságban és az Isten törvényével ellentétes dologban ő van benne, de ezt azért nem látják az emberek, mert nem ismerik az Isten törvényét. Vagy, ha ismerik is, de nem veszik komolyan. Tehát ezért tudja elhitetni az egész világot, mert nincs az emberek kezében mérték, hogy lelepleznék. Ez az egyik dolog. Mondjuk erre persze valaki mondhatja, hogy ez így volt az egész világ történelemben, ez így is igaz. De manapság azt teszi félelmetessé ezeket a démoni jelenségeket, hogy, hogy Sátán pontosan ismeri a Szentírást, mindenesetre jobban, mint az emberek, és tudja, hogy kevés ideje van hátra. Ugye Jézus beszélt arról, hogy, hogy amikor érzi, hogy kevés ideje van hátra, akkor el akarja hitetni, ha lehet még a választottakat is, tehát óriási erővel támad. Mint ahogy egyébként is a történelemben is, azok az emberek vagy hatalmak, akiknek már lejáró félbe volt az idejük, mindent összeszedtek csak azért, hogy, hogy az összes mérgüket kibocsátva valahogy még fordítsanak a vesztett helyzetükön. És ezért ma a világon egyre inkább sokasodnak a démoni jelenségek, minden szinten. Tehát ez most nem azt akarom mondani, hogy most az, csak az UFO-k, vagy a, ezek a spiritista, vagy okkult jelenségek, hanem, hanem az egész emberi életben a, az a hallatlan türelmetlenség, a, amit mond a Biblia, hogy betelik a föld erőszakoskodással. Tehát hogy vibrál a levegő, tehát hogy, hogy az emberek iszonyatosan békétlenek, és idegesek, és meg tudnák ölni egymást egy kanálvízben. Hogy, hogy a gyerekek nem kapnak szinte semmi megalapozást és útravalót a szüleiktől, és gazdátlanul lifegnek itt a világban, és most már nem az első nemzedék, hanem már a, már a többedik. Tehát valami félelmetes így erkölcsileg a helyzet, hogy Jézus azt mondja, hogy hát ez egy fajzat, tehát ez úgy meg tudja szállni a démoni világ az embereket, hogy ez a fajzat nem űzhető ki mással, csak imádsággal és bőjtel. Jézus ezt világosan a tudomásunkra hozta, hogy itt egy sokszorosan erőteljesebb hatalomról van szó, mint akik mi vagyunk. Tehát ha itt az ember következetesen nem keresi az Istent, akkor teljesen biztos, 100%-ig biztos, hogy valamilyen módon a démoni világnak válik prédájává. Ha nem így, akkor úgy. Nem mindenki megy el mondjuk szeánszra, vagy nem mindenki keresi ilyen kifejezetten démoni helyeket és jelenségeket, de otthon is el lehet jutni odáig, hogy az ember depressziósá, vagy életuntá, vagy agresszívvé váljon. Tehát lényegileg itt a keresés, tehát az, hogy keresni az Isten akaratát, az Isten útját, ez döntő dolog, mert ha az ember ezt nem keresi, és nem ad az Istennek arra lehetőséget, hogy az Isten magához tudja vonni az embert, akkor lényegileg egy másik hatalom vonja magához az embert, és ez a démoni világ. Na most, hát a démoni világnak ezerféle megnyilvánulása van. Jézus azt mondta János 8:44, hogy ő a hazugság atya. Tehát példátlan bőségbe tudja szórni a hazugságait és a megtévesztő dolgait. Ezeket számba venni lehetetlen. Tehát a 37. Zsoltár mondja, ugye, hogy gazdag lombozatú vadfa. Tehát olyan a úgy terjeszkedik szét a gonosz, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De mondom, a mikorunkban különösképp azért, mert tudja, hogy kevés ideje van hátra. Tehát most mindent egy tétre tesz föl, és egy végső rohamra indul. Hát ugye a Biblia nem is szólít fel bennünket arra, hogy nagyon kutakodjunk, vagy vegyük számba a rossznak az előfordulási formáit, mert hát akkor állandóan ezzel foglalkozva tulajdonképpen mi is az iszap vagy a hinár törvénye alá helyeznénk magunkat, tehát az csak egyre inkább vonzana lefelé, és abban semmi köszönet nem lenne. Tehát itt a döntő dolog a hétköznapi élet gyakorlatában, hogy valóban a Máté 6, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és akkor minden más megadatik néktek. Tehát gyakorlatilag mi, ha néhány előadást tartunk is, az ember szinte beleroppan például ilyen New Age előadásokat tartani, az olyan kegyetlen dolog. Hát ellene, de hát ugye akkor ismertetni kell, hogy mit tudom én, mit mond az agykontroll, meg a szientológia, meg minden, mert úgy nem lehet valamit jellemezni, hogy az ember ne olvasna bele, vagy ne látná a fővonalaiban, és ez olyan kínos dolog, mert hát most akkor százakra menő könyveket kellene elolvasni, de hát megvallom őszintén, a lélek gyötrelme ezekkel foglalkozni. A New Age-ről? Van. Időszerű bibliai proféták és proféciák című sorozatunk volt 2 éve azon van, meg kérnek is sok helyen, de az olyan lélekgyötrelme, mert annyi sok a gonoszság, meg annyi sok a rossz, és sajnos az a probléma, hogy az emberek többsége ezeket komolyan veszi, és értéket tulajdonít ezeknek. Hát valamennyire csak bele kell menni, mert azt nem lehet mondani az embereknek, hogy kérem, hát ez egy népbolondítás, vagy egy egyéb más dolog, tehát valamit kell mondani, de ez, tehát ezekbe beleolvasni, hát ez félelmetes. De ma büntetlenül mindent meg lehet tenni, mert ha az Isten szava nem tekintély és nem mérték, hát akkor ahány emberi megnyilvánulás az mind mértéknek képzeli magát, vagy azt igényeli önmagának, hogy őt komolyan vegyék, mint világ megváltó eszmét és vallást is akár. Tehát, nem tudod, ez nehéz kérdés, a nyári táborokon se nagyon beszélünk így, mert mi nem azért hívjuk az embereket biblia táborokra, hogy ott a rosszat boncolgassuk, vagy ecsetelgessük. Az elég a hétköznapokban azzal találkozni. Nem is kell azt annyira megismerni, hogy le tudjuk leplezni. Ha mi a Bibliához következetesen tartjuk magunkat, akkor mindig szimatot kapunk, hogy ez nem az Isten hangja, ez nem az Isten tanítás. Én ezzel nem akarok foglalkozni, mert ez úgy, valamikor úgy is kibújik majd a szög a zsákból, de addig se szeretnék tapogatni közötte. Tudunk ebbe belemenni, mert ezek olyan kínos és olyan nyomasztó dolgok. Jó eset, amit most említettél, erre tudok válaszolni. Ehhez szerintem neked nem szükséges elolvasni a Harry Pottert, hogy te a gyerekednek szakszerűen tudjál válaszolni, hanem mondd azt, hogy Jézus Krisztus soha nem épített félelemre, meg horrorra, meg ilyenre. Tehát hivatkozzunk Jézus példájára. Jézus nem ijesztegetett, Jézus nem fenyegetődzött, nem feszítette a húrt, nem késleltetett emberi kérdésekre válaszokat. Meg szóval hivatkozunk arra, ami a gyerek szintjének, lelkének megfelelő dolog, amit ő meg fog érteni, mert nem ő, nem a te gyermeked, aki érdeklődik az ilyen dolgok iránt, hanem az emberi természet gyúlékony, és odaért a gyufa, és lángra gyullad. De ez nem ő. Talán mi is a gyerekkorunkban, hát én emlékezem az én időmben a Belfegor járta, mint horrorfilm. És egyszer, ugye a szüleim nem engedték nézni, jó helyes érzékkel, én sem engedtem volna a gyerekeimnek, de egyszer azt a gonoszságot elkövettem, hogy beteget jelentettem az iskolában, mert egyik délelőtt megismételték, és az egyik iskolatársamhoz, hogy kieszeltük a dolgot, ő is beteget jelentett, és akkor miközben feküdt az ágyban, én átmentem őt meglátogatni, és közben benyomtuk a tévét, és akkor a Belfegort ismételték, ugye ez egy sorozat volt, és egyik adását. Hát én nem tudom, magam előtt van, ahogy én leizzadtam, és nem is tudtam, hogy menjek haza, mert az egy félelmetes. Ott a Louvre-ban mindenféle sötétben, és akkor imbolyog egy alak, és jön meg, és már az a cselekményére nem emlékezem, hogy engem kivert a veríték, az biztos. Minden korban igyekeztek ilyen Harry Pottereket. Gondolom, ilyenek meg más. Most, ha nekem valaki azt mondta volna, mert ugye a szüleim azt mondták, hogy nem, fiam, nem nézed lefeküdni. Jó, hát ez jó, lefeküdtem. De hogyha nekem az édesapám mondjuk azt mondta volna, hogy hát tudod, fiam, hát most a nyugati világban ez a sik, de mi keresztények vagyunk, és mi Jézustól várunk minden jót. Jézus ilyet nem ad nekünk, és erre nincs is szükségünk, mert feldújja a lelki nyugalmunkat, stb. Lehet, hogyha így elmondta volna, talán nem csinálta volna meg ezt a dolgot. Lehet. És vagy ha megcsináltam volna, ott lett volna meg egy erőteljesebb tapasztalat, hogy mérték ott lett volna. Tehát szerintem nem kell elolvasnod ezt a rettenetes könyvet. Én nem tudtam elolvasni, bevallom őszintén. Ez egy olyan rossz írás. Tehát mert ugye a mesék között is van azért, hát például, hadd mondjam el, hogy mondjuk magyar népmesék. Arany Lászlónak olvashatóak a népmesék, de például a Benedek Elekhez azért nagy erő kell. Már most nem azért mondom, hogy a Benedek Elek, a Móra Ferenchez is nagy erő kell, mert irtózatosan szürke és unalmas, meg színtelen tud lenni, meg nincs ereje a prózájának. Tehát ahogy van különbség, tehát ez a Harry Potter láz is olyan, hogy ez egy nagyon rossz írás, csak mivel ezt megfilmesítették, és a gyerekeket vonzza és leköti az izgalom. Ugye ez azután vették meg a könyvet, nem fordítva. Hát sajnos ilyen kereskedelmi fogásokhoz nap-nap után nyúlnak, és tele vagyunk az ilyenekkel. Hát én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy nem kell ezeket nekünk megismernünk, de annál inkább kell olvasnunk a Szentírást, és akkor tudsz válaszolni, hogy neked mi adott sokat, vagy neked mi adja meg az élethez az örömet, meg a nyugalmat. És ha te ezt hitelesen el tudod mondani, akkor ezzel a gyermek el fog gondolkozni, és lehet, hogy kérdéseket tesz fel, akkor tudsz már vele beszélgetni. Tehát nem szükséges ezeket a rossz dolgokat úgy meg. Nem is ajánlom, mert nem is lehet időben bírni, agykapacitással se lehet bírni. Hát már hát ezrekre menő ezeknek, hát nem is tudom, tízezrekre menő. Hát a szomszédom adott ilyen édesvíz kiadványokat, mert azt mondta, hogy kidobja, adott, vagy 3 banános ládát ott van a kamrába betettem, hogy mégis, hogy ha valaki engem kérdez, de hát én nem volt gusztusom oda menni ezeket kívánni. Néha oda mentem, megnéztem, de már maga a címoldalak is olyan bombasztikus.